Szép jó napot kívánok minnyájuknak! Szoftver technológia óra következik, és hát nagyjából itt tartunk. Specifikálás. Ugye a specifikálásnak az a lényege, hogy készítsünk egy formális leírást egy olyan rendszerről, ami kielégíti a követelményeket. Ugye korábban megbeszéltük, hogy hát hogyan is kell kinézni egy ilyen követelmény definíciónak, amiben összeírkáljuk, hogy minek kell megfelelnünk, és most pedig megpróbáljuk leírni azt a rendszert, ami ennek eleget tesz. Erről a kis ábráról kezdtem el beszélni a múlt órán, és emlékeznek talán rá, hogy arról beszélgettünk, hogy hogy néz ki egy színdarab leírása. És megállapodtunk abban, hogy nagyjából három kép. Nagyjából három kép van. Van egy funkcionális kép, hogy mit csinálunk, van egy szerkezeti kép, hogy kik a szereplők, és van egy időzítés, egy dinamika, hogy milyen sorrendben történnek azok a cselekvések, amik történnek. Na most itt van a három kép, ez a funkcionális kép. Ugye kérdés az, hogy egy szoftver esetében hogyan írjuk le ezt a funkcionális képet. Hát erre lesz a data flow diagram, adatfolyam ábra, és ehhez tartozik még egy process specifikáció, végül is a folyamatainkat kell tudni specifikálni. Ugye a folyamat, tehát ez a folyam vagy transformációs kép arról szól, hogy minden szoftver tekinthető egy olyan processznek, amelyik az inputot áttransformálja outputtá. Ez végül is elég magas szintről nézzük, mindegyik szoftverre igaz. Hát nagyjából erről van szó a data flow ábrán és a funkcionális képben. Ez a második kép, ami itt az embléma bal felső kegyharmada, ez az ERD, illetve a strukturális leírás, aminek a lényege az entitás-relációs diagram, illetve különböző adatspecifikációk. Ugye ez mondja meg, hogy kik a szereplők, és közöttük mik a viszonyok. És az utolsó kép pedig itt alul, ez arról szól, hogy időben hogyan hajtjuk végre azokat a funkciókat, amelyeket itt definiáltunk, és hát erre nagyon jól ismert technikát használunk, az állapotgépet, a state transition diagramot, és hát vannak bizonyos kontroll specifikációk, meg fogjuk beszélni. Nos, hát kérem, ez a három kép, amivel elsőként foglalkozunk, ezek közül is először a funkcionális képpel. Ugye, ahogy mondtam, a funkcionális kép lényege az, hogy inputból outputot transformálunk, és legmagasabb szinten tulajdonképpen ez igaz is, tekinthető úgy a szoftver, hogy inputból outputra állítunk elő. Igen ám, de ez így túl nagyvonalú, és önmagába véve ez a folyamat borzasztó bonyolult. Valahogy ezt hát részfolyamatokra kell bontani, amelyek kevésbé lesznek bonyolultak. Tudják, a mi fegyverünk az oszd meg és uralkodj. Hát ezt kell nekünk használnunk lépésről lépésre, és ezt is fogjuk tenni. Itt a data flow diagram. Ugye a data flow diagramban hát olyan rajzelemek kerülnek bevezetésre, amelyikkel ezt a transformációt le lehet rajzolgatni. Kérem szépen, négyfajta elemünk van, amiket alkalmazunk. Vannak adatfolyamok, az adatfolyamokat nyilakkal szoktuk jelölni. Vannak a processzek, amiket gombóccal jelölünk. Vannak az adattárak, amelyeket ilyen két párhuzamos vonallal, és van a terminátor. Ez nem az. Tehát a terminátor. Na most két jelölés technika van, a felső sorban, meg az alsóban, ugye mi a felsőt szoktuk használni. Hát nézzük. Nézzünk egy egyszerű kontextdiagramot. Ugye ez a kontextdiagram, hát a kontextdiagram az ugye arról szól, hogy környezeti diagram, ahogy a neve is mondja. El kell tudnunk határolni, hogy mi van a rendszeren belül, és mi van a mi rendszerünkön kívül. Tehát mi van a szoftveren belül, és ki van kívül. Ez nagyon fontos dolog, ezt nagyon tisztán kell látni. És lényegében ez a legmagasabb szintű transformáció, hát mondjuk egy mozijegy esetén, egy ilyen mozijegy eladás, az ugye úgy néz ki, hogy a mozijegy eladási folyamaton kívül, hát mondjuk ezen a szinten egyetlen egy szereplő van, az ügyfél, a vásárló, és a vásárló átad bizonyos jegyparamétereket, ugye megmondja, hogy melyik előadásra, hány darabot, hová, meg átad némi pénzt, és akkor a mozijegy eladó az ezt áttranszformálja, mert áttranszformálja a jegyé, meg visszajáróvá. És ez a pénz ugyancsak az ügyfélnél köt ki. Tehát ez az adattranszformáció, tehát a mozijegy eladás ennyi. És akkor most akár haza is mehetünk. Kérem, ugye ebből világosan látszik, hogy ki van kint, ki van, tehát mi van belül. Nyilvánvalóan ilyen kontextdiagramon lehetnek terminátorok, hiszen terminátoroknak az a lényegük, hogy ugye adatforrás vagy nyelő, az meg kívül van a folyamaton. Ugye az adattár, ahogy az előbb említettem, ez végül is hát adatok tárolására szolgál, ugyanis, ha ide visszamegyünk, kérem szépen a process az egy olyan valami, ami adatot transformál. Tehát normális körülmények között egy processznek legalább egy be és egy kimenete kell, hogy legyen. Amikor nem ilyen van, előfordulhat, de elég ritkán, és akkor általában nagyon meg kell nézni, hogy miért van ez. Tehát mondjuk azt, hogy alapértelmezésben legalább egy be és kimenete van, de a processznek nincs belső állapota. Tehát a process az egy transformáció, ami jött a bemeneten, kitranszformálja, de olyan nincs, hogy ő emlékszik arra, hogy mi volt ekkor meg akkor. Tehát az emlékezet az nincs benne, az emlékezet az adattárban van benne. Na most a mi változóink, egyébként, hogyha abban gondolkozunk, hogy mi a store egy programban, hát egy store a programban az nagyon egyszerű, például egy változó, vagy egy file, vagy egy adatbázis rekord, vagy valami ilyesmi. Tehát lényeg az, hogy ezt mi ismerjük és használjuk, csak én itt egy picit megemelem a szintet. A process pedig egy function, amelyiknek nincs statik jellegű, tehát ilyen maradós paramétere. No, hát kérem szépen, akkor igen, itt van a jegyeladás, ugye? Hát akkor nézzünk, menjünk tovább. És ugye a problémánk az az, hogy ugye itt van ez a kontext, tehát ez a ticket selling, a jegyeladás, és ez még mindig önmagába véve elég bonyolult, és akkor szedjük szét. Hát hogy tudjuk szétszedni, és hogy tudjuk ezt ábrázolni? Így. Kérem, ezen a diagramon itt fölül van egy kontext diagram. Ugye itt van a gombóc, itt van két bemenő terminátor és egy kimenő terminátor. Azt hiszem az előbb föl volt írva, de azért kiemelném, hogy kontextdiagramon csak egy gombóc lehet, hiszen azt mondtuk, hogy az egész feladatot egy transformációnak fogjuk fel. Tehát olyan kontextdiagram, ami nem egy gombóc van, az nem kontextdiagram. Tehát ez egy kontextdiagram, és akkor itt van a gombóc, egyébként az angol terminológia simán bubble-nek hívja, tehát komoly könyvek azt mondják rá, hogy bubble, tehát nyugodtan engedjék meg nekem, hogy azt mondjam rá, hogy gombóc, tehát ők elég szabadon használják ezeket a kifejezéseket. Na most akkor mit csinálunk? Ugye itt van a gombóc, és akkor mi beleugrunk, megnézzük, hogy mi van benne. Tehát milyen alfolyamatok vannak benne. Tehát tulajdonképpen egy gombócnak egy önálló dataflow ábra feleltethető meg, hiszen én ezt a gombócot kinyitom, akkor alatta kinyílik egy adatfolyam ábra. Hát világos, hogy mi van egy ilyen adatfolyam ábrán, újabb gombócok, újabb adatfolyamok, adattárak, itt most már lehetnek, mert most már nem a kontextdiagramon vagyok, hanem beljebb. Most egy fontos dologra fölhívnám a figyelmüket, hogy itt ugye van két bemenet, meg egy kimenet. Tehát, hogyha én a gombócnak a határát megnézem, akkor két bemenet lépett be, és egy ki. A gombócnak itt a határa ugye a rajz széle. Tehát magyarul, ha itt két bemenet és egy kimenet volt, akkor ezen a rajzon is két bemenet és egy kimenetnek kell lenni, mert ha nem, akkor valami zűr van. Akkor az egy olyan épület, amelyik jobbról nézve három emeletes, balról nézve öt, ami azért ritkán szokott sikerülni. Tehát ezt úgy hívják, hogy level balancing, tehát a szintek közötti egyensúlynak nevezzük. Na most, ugye érzik, hogy hát persze könnyen lehet, hogy mondjuk ez a gombóc még mindig túl bonyolultnak minősül, és akkor ebbe a gombócba is bele tudunk ugrani, és ki tudjuk azt is teríteni egy ilyen data flow diagrammá, és gondolom a lelki szemeik előtt látják, hogy már egy fánk van, ezekből a gombócokból, pontosabban a gombócokat helyettesítő dataflow ábrából, és önöket gyötörve gyötri az a kérdés, hogy hol van ennek vége, a garázs alján, vagy még a Belzebubbal is találkozunk, olyan mélyre megyünk. Nem, kérem szépen, ennek a vége ott van, amikor mi egy gombócra azt mondjuk, hogy primitív gombóc. Hát ez nem azt jelenti, hogy bunkó és köpköd, meg nem tud viselkedni, hanem azt jelenti a primitív, hogy elég egyszerű a processz ahhoz, hogy már ne kelljen data flow ábrává fölbontanunk. Hogy azt például hogyan érdemes leírni, majd arról lesz szó. Tehát előbb-utóbb ilyen primitív gombócokig jutunk. Na most mielőtt azt hinnék, hogy ennek a mélysége 12 vagy több szokott lenni, nagy tévedésben vannak. Normál körülmények között készül egy kontextdiagram, meg egy szinten lejjebb megyünk, és egy felbontást készítünk. Ha nagyon durva a dolog, akkor esetleg bizonyos gombócokat kibontunk még egyszer. De ennél mélyebbre a normál gyakorlat nem megy. Számozás. Ezt a gombócot úgy szokták számozni, hogy nulladik gombóc. Ennek az a neve, és akkor, tehát az a száma. Persze mindegyiknek adunk nevet, de számozni is szokták, és akkor a nulladik gombócnak megfelel a nulladik DFD. Ez a DFD, és ezen a DFD-n az itt látható gombócokat sorszámozzuk, 1, 2, 3 és itt van. Viszont akkor, amikor már beleugrunk mondjuk a kettesbe, azon belül már hierarchikus számozást alkalmazunk, tehát ott azt mondjuk, hogy 2.1, 2.2, 2 és így tovább. Tehát ott már a gombócon belül vagyunk. Tehát magyarul ugye ez a nullás gombóc, ez a nullás DFD, amin van az 1, 2 és így tovább. Jó, hát a lényeget elmondtam. Na. Hát vissza a feladathoz. Ugye a mozi egy vásárlás volt, és most a mozi egy vásárlásnak egy nagyon felületes képét adnám meg. Ugye az előbb csak azt mondtam, hogy mozi egy eladás, hát akkor nézzük, ugye jegyparaméterek voltak, meg bejövő pénz, és a kimenet a jegy és a visszajáró. Hát ezt a transformációt itt felbontottuk három lépésre. Az első lépést neveztük itt hát valamiféle foglalásnak, és a foglalásnak ugye az a lényege, hogy most itt lényegtelen, hogy ez milyen dialógusban valósul meg, hogy ott alkudozok, hogy de nincs holnapra, akkor adjon holnap utára, meg ötre, meg... Szóval egy a lényeg, valahogy kialakul valami dialógus, végén egy eredmény, hogy amit tudom én, holnap után 6 órás előadásra veszünk 3 jegyet. Tehát magyarul előbb-utóbb kialakul valami ticket paraméter, és tulajdonképpen ez a rezerválás, tehát a foglalás, az nem egyéb, mint a rendelkezésre álló székek és a mi igényeinknek az összevetése. És amikor ez megvan, hát ugye a kiválasztott jegyek ki lesznek nyomtatva, ezek a stringek, ilyen alapadatok, hogy a mozi neve, mondjuk ide értem még az időt, meg mindenféle reklám, tudják, van mindenféle a jegyen. A éppen aktuális infón kívül, és akkor ez itt együttműködésben a pénzkezeléssel, ugye a bejövő pénzt azt berakjuk a kasszába, onnan kivesszük a visszajárót, és akkor itt ugye tudjuk, hogy mennyit kell kifizetni, hiszen itt a rezerválásból hát kiszámítható, hogy mennyi a jegyára. Hát nagyjából fel lett bontva a mozi jegy eladás. Ezek úgy viszonylag használható önálló folyamatok. Körülbelül sejtjük, hogy akkor mi ez a rezerválás, mi ez a pénzkezelés és mi a nyomtatás. Beszélgessünk egy kicsit a sztórokról, az adattárakról. Kérem szépen, a sztórok azok mindig processzhez kapcsolódnak. Tessék elgondolni, egy változó, az mindig valamilyen folyamat, valamilyen processzhez kapcsolódik, valami utasítást végzünk a változóval kapcsolatosan. Szóval például olyan nincs, hogy két változót elég közel írunk egymáshoz, és akkor az egyikben levő érték átdifundál a másikba, anélkül, hogy mi valamiféle utasítást végrehajtunk. Ugye ez nem működik. Tehát olyan, hogy, minden, hogy valami processz nélkül az ottan átíródik, olyan nincs. A kontextdiagramon ugye nincs process, hiszen a process, illetve a store, kontextdiagramon nincs store, hiszen a store az benne van a rendszerünkben. A rendszerünkön kívül levő adattárakkal nem foglalkozunk. Ugye minden, lehet, hogy van adattár, de az egy terminátor, az számunkra egy nyelő. Ugyanaz a store különböző szinteken megjelenhet. Tehát különböző gombócoknál is megjelenhet, tehát semmiféle garancia nincs arra, gondolják csak meg, hogy mit tudom én, a kontext diagramon belül van egy egyszintű diagram, ahol mit tudom én, van két gombóc, és a két gombócnál mindkettőnél megjelenik ugyanaz a store, vagy az egyik gombócot ki kell bontanom, mert olyan bonyolult, akkor valahol egyik a kibontottba szintén megjelenhet még ugyanaz a store. Egy fontos dolog, hogy az időalap is egy store. Akkor, amikor nagyon gyakran van szükségünk időre, meg dátumra. Valójában ezt mi hogy kezeljük? Hát a programozási nyelvek is hogy kezelik? Lényegében ráolvasunk valamiféle változóra. Ugye ez a gyakorlat. Hogy most egy functionen keresztül, vagy mint, ez igazából lényegtelen. Valahol van egy változónk, amelyik tudja az időt. Most azt, hogy ennek az időnek az update-jét kibiztosítja, egy kis nyúl vagy ott a bitek speciális együttállása, ezzel nem foglalkozunk. Jó, ezt elkenjük, azt mondjuk, hogy erre ránézünk, és ebbe ott van az idő. Tehát ha időre, dátumra van szükségünk, a store-ból vesszük elő. Na hát akkor néhány jelölés és ezeknek az értelmezése. Kérem szépen, ez az ábra részlet ugye azt mutatja, hogy írjuk ezt az adattárat. Ugye itt a processz, ennek a processznek van egy bemenete, ez kívülről jön, és ez bemegy az adattárba. Na most, ha feltételezzük, hogy ez az adattár például egy fájl, ugye mondtam, hogy lehet, elképzelhető, hogy ezt a fájlt olvasni is kell, mert mondjuk nekem a 7. rekordba kell ottan belebuherálnom valamit. Na most, kérem szépen, a fájl írás, illetve a store-nak az írása feltételezi, hogy az íráshoz szükséges olvasást, azt simán végrehajtjuk. Tehát az, hogy azért olvasunk egy store-ból, hogy írni tudjunk, ez beleértendő az írásba. Mi, ha a store-ból olvasunk, ez azt jelenti, hogy az a processz, aki kezeli a store-t, az valami kimenetet fog produkálni a store tartalma alapján. Hát ez nem produkál semmit, ez ír. Tehát egyértelmű, ez a nyíl jelenti azt, hogy írunk a store-ba, és ez persze magába foglalja azt is, hogy olvassuk, amennyire szükséges. Itt van a read. Ugye a read nagyon egyszerű, a store-ból kiolvassuk és tovább visszük. Ez a legszimplább dolog. Nézzük ezt az ábrát. Mit jelent ez a kapcsolat itt? Két irányú nyíl van. Ugye ez azt jelenti, hogy itt jön valami bemenet, és ebből a bemenetből mindenképpen van valami írás. Tehát magyarul mindenképpen írni fogjuk az adattárat. De ugyanakkor ebben van még egy funkció, tehát ez egy picit bonyolultabb processz, ugyanis ennek van egy kimenete. Ez a kimenet... Ennek a kimenetnek a létrehozásában mindenképpen részt kell vennie a store-nak, hiszen itt a nyíl, hogy olvastam a store-ból, abból a célból, hogy ezt kifele használja. Itt csak az lehet kérdéses, hogy ennek a kimenetnek az előállításában csak a store vesz részt, vagy ez a bejövő információ és a store együtt. De ez a lényeg. Ugye akkor, hogyha itt csak itt lenne Nyílhegy, és erre nem, akkor ugye egyértelmű, hogy ez egy olyan processz, amelyik egy kimenetet produkál a store és a bejövő jel alapján. Na, hát ennyit, majd lesz egy kis példa, majd végignézzük itt, hogy mit lehet egy data flow ábrán elkövetni. Jó, és akkor hát nagyjából most itt abba maradna a dolog. Na kérem, és akkor feladatok következnek. Adatfolyam, illetve kontextdiagram részletek jönnek, és meg kell mondani, hogy melyik helyes, illetve melyik helytelen. Hát kérem, kezdjük. Itt van ez a felső ábra, ez megengedett? Igen, nem. Terminátorok vannak összekötve, egy adat, szóval erről valakinek gondoskodni kéne, hogy átmenjen az adat. Na most ilyen nincs. Tehát ide kell egy processz, tehát terminátorok közvetlenül nem köthetők össze. Ez működik-e? Nem, miért nem, mi baja? Nincs kimenete, hát persze. Ugye olvasunk a store-ból, ez a processznek van még egy bemenete, nincs kimenete. Hát ez két store között egy adatáram, ez megengedett. Hát persze, ez a diffundálás, ugye, hogy két változót közelírunk egymáshoz, és akkor átmegy az egyikből az érték, hát ez hülyeség. Na ezzel mi van? Ez jó lehet? Na most nézzük a gombócot. Ugye ez a gombóc, ugye egyszer van egy bemenet, egyszer van egy kimenet, tehát ez így jó. Na most tekintettel arra, hogy itt is van egy Nyílhegy, ugye ez azt jelenti, hogy olvassuk a... Tehát ennek van egy olvasó jellegű része is ennek a processznek, tehát épp ahogy az előbb mondtam, hogy ez olvas, tehát ebből a szempontból ez is bemenet, de nincs kimenete. Tehát ugye azt mondtuk, hogy ha ez a gombóc azért olvas, hogy ő írni tudjon, akkor elég ez a hegy lefele. Ha erre van nyíl, akkor kell, tehát van a gombóc fele nyíl, akkor kell valami, ami elmegy ebből a gombócból. Tehát magyarul rossz. Ez jó, rossz, ez jó, igen, ez szintén rossz, mert nem lehet, ugye azt mondtuk, hogy store-ból csak processzel tudunk elmenni, tehát ez nem lesz jó, mert valakinek tevékenykedni kell. Na jó, hát itt van ez. Na most szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ezek vizsgán volt ilyen tesztsor, és akkor alatta x-elni kellett, hogy melyik jó, melyik nem jó. És ez tavaly volt, és akkor hát ilyen gerjesztődött vita volt a listán, aminek az volt a lényege, hogy akkor most tulajdonképpen ezek az ábra részletek, mert itt arról van szó, hogy kontextdiagram részletek, hogy hát ezek most akkor lehet, hogy úgy is értelmezni, hogy én ki tudom egészíteni, hogy ki lehet egészíteni úgy az ábrát, vagy ha ki tudom egészíteni úgy az ábrát, hogy az mégiscsak jó legyen, akkor ez jó lesz-e. Tehát, na most, én nem tudom, hogy világosan fogalmaztam-e. Na most én úgy gondolom, hogy aztán erre szúrtam én be ide, hogy önmagukban helyesek. Tehát a lényeg az, hogy hogy lehet, hogy matematikából, mit tudom én, lehet ilyen fogalmakkal játszani, de egy rajzon, ha én a rajzból kiveszek valamiféle részletet, ez nem azt jelenti, hogy akkor azt én tetszőleges környezetbe tudom elhelyezni, tehát az összes lehetséges környezetet hozzá képzelem, és úgy is jónak kell lenni. Tehát magyarul próbáljuk meg józanul értelmezni ezt, hogy egy részletnek a fogalma. Tehát most felhívnám a figyelmüket, hogy a részleteknek önmagukban meg kell állni. Tehát, hogyha valaki azt mondja, de hogyha még köré rajzolok három, mit tudom én, micsodát, meg öt ilyet, akkor mégiscsak jó lesz. Hát igen, mert akkor lehetne azt mondani, hogy én még ide képzelek egy nyílhegyet, meg oda egy gombócot, és akkor jó lesz. Tehát akkor nincs vége, partalanná válik a dolog. Tehát el tudok képzelni olyan módosítást, most mi annak a módosításnak a lényege? Ugye érzik azt, hogy ez egy olyan hallgatótól származott, akinek éppen ott hiányzott volna egy fél pont, és akkor elkezdett filozófiát keresni éppen. Én meg elmondom maguknak, hogy ne akarjanak ilyenekbe belemenni. Na hát ez egy hosszabb példa, ezt itt helyben meg fogjuk oldani, ez a mai műsor. Először tessék elolvasni. Nos, kollégák, hát először néhány általános jellegű megjegyzést szeretnék tenni. Az első az az, hogy ez egy probléma definíció. Ha úgy tetszik, ilyen követelmény definíciónak is nevezhetjük. És akkor ugye mit kell csinálni? Ennek alapján kell csinálni egy specifikációt. Na most, hát ez... Szóval tulajdonképpen ez elég nagy disznóság. Ugyanis gondolják végig, hogy igazából a text jellegű leírás, az sokkal kevésbé formalizált, mint a data flow ábra. Ugye a data flow ábránál most beszéltük meg, szigorú szabályok vannak, ott nem lehet össze-vissza rajzolni mindent. Tehát ugye akkor, amikor én arról beszéltem, hogy a formalizáltságot növelni kell, akkor erről szóltam. Mert itt ennek a formalizáltságát meg kell növelni, vagyis a textből ki kell szedni valamit, ami formálisabb lesz. Na most gondolom azt is érzik, és erről is beszéltem már, de hát most ugye közel kerültünk a disznósághoz, hogy én tulajdonképpen valami olyasmit kérek, ami picit gyalázatosnak is mondható, mert ugye nyilvánvalóan, hogyha én egy formálisabb leírást kérek, egy szigorúbb leírást kérek, mint ami itt van, akkor maguknak ehhez hozzá kell adni olyan információt, ami itt nincs. És én elvárom, hogy maguk ezt hozzá tudják rakni. Na most nem véletlenül moziról beszélgettünk, meg egy ilyen feladat a hallgatói élet tárgyköréből kerül ki, nem pedig egy erőművi irányítási feladat, mert ahhoz nem értenek, én adott esetben én se. De feltételezem, hogy a 20 éves fiatalok Budapesten 2010-ben mozi egy ügyben hát eléggé járatosak. Ugye? Tehát én nyugodtan feltételezhetem azt, hogy maguknak azok a háttérinformációk, rendelkezésükre állnak, ami ennek a megoldásához kell. Mert úgy gondolom, hogy aki azzal jön, hogy ő nem tudja, mert életében nem vett mozijegyet, van olyan, aki nem vett mozijegyet? Tényleg? Nem is tudja, hogy hogy kell venni? Csak egy van? A szünetben mondják el neki. Szóval... Na most ez az egyik dolog. A másik dolog, ami még ehhez kapcsolódik, hogy azért én elég trükkös fiú vagyok. Nézzék csak végig ezt a szöveget, nem hiányzik ebből valami? Tessék? Valami, ami nagyon nincs leírva. Tessék? Hát jegyet venni. Hát az azért itt van. Mi nincs ebbe benne? Mert valami nagyon nincs be. A persze, kollega olvasta figyelmesen, nincs ott a vevő, a vásárló. Nincs, egész egyszerűen nincs beleírva a szövegbe, ugyanis én feltételezem, hogyha vásárlásról beszélünk, akkor van egy vásárló. Igen, nincs beleírva. Ez csak implicit van a szövegben, és ugye megint számítok arra, hogy fölismerik, hogy tehát ilyen disznóságok, ilyenek simán lehetnek, hogy beleértjük. Igen. Persze. Na kérem, akkor még mindig nem a megoldás, tehát a konkrét megoldás irányába lépve, kérdésem az, hogy láttak maguk már data flow diagramot? Nem? Biztos? Tessék? Ma nem láttak. Ja, ma láttak, de ezen kívül nem láttak. Szerintem maguk láttak data flow diagramot, csak hát a lánykori neve az nem data flow diagram. Meg a jelölés, tehát egy picit a jelölésrendszer más volt. Ilyet láttak? Ilyet láttak? Nem? Én tudom, hogy maguk letagadják azt is, hogy magukat anya szülte, tehát hát egy diák itt a BM-en, az csak úgy lett. Szóval nem igaz, hát ilyet láttak. Sőt, át is kellett, hogy menjenek digitális technikából. Drága csillagvirágok, hát ez egy data flow ábra, ahol minden egyes ilyen bigyó az adattranszformációt végez, nem? Sőt, van olyan, amelyik, mit tudom én, flip-flopként viselkedik, ugye az már a sztort is megvalósítja, meg számláló, meg egyéb magas funkciókat teljesít, ugye? Tehát ott még olyanok is vannak, amelyek baromi okosak. Hát dehogy nem láttak, hát ilyeneket rajzolgatta korba szájba. Tehát, hát persze. Hát mi csak a data flow ábrát fogjuk ehhez képest, tehát mi általánosítunk egy picit, és azt mondjuk, hogy egy gombócba bármi lehet, az van, amit ráírunk. Amikor digitális technika volt, akkor azt mondták, hogy ez egy shifter, meg számláló, meg memória, meg hát mindenféléket mondtak rá, ilyen dobozokat rajzoltak, ez volt a hülye játéknak a neve, és akkor mindenféléket ráírkáltak, és utána összekötözték őket. Így van? Hát nem kellett 13-as osztót csinálni, meg egyéb csodákat? Dehogy nem kellett, ne mondják nekem. Maguknak nem azt kellett, másikat kellett. Tehát magyarul maguk ezt nagyon jól ismerik, ezt a leírást, csak nem így. Na most már elkezdem azért. Tehát a data flow ábra, amit én mutattam eddig, és amit így ránézünk és látjuk, ugye értjük, hogy mi van rajta. De valójában ez egy statikus ábra, ugye, hogyha én kivetítem, meg főrajzolom, akkor az ott van. Itt a kérdés az az, hogy ezt hogy kell csinálni. Tehát milyen lépéseken keresztül jutok el egy data flow ábráig. Itt a szöveg, hogy vonom ki belőle a dolgokat, hogy lesz ebből egy data flow ábra. Na kérem, elárulom a nagy titkot, baromi egyszerű. Van néhány alapszabály. Az első alapszabály az úgy szól, hogy először mindig kontextdiagramot kell rajzolni. Ugye mondjuk meg, hogy ki van kívül, ki van belül, ezzel az életünket leegyszerűsítjük. A következő marha nagy szabály az az, hogy kérem, ha van egy process, van egy gombóc, az mit csinál? Az ugye egy, mit? Valamit csinálni fog, ugye? Na most azt, hogy ha valaki valamit csinál, azt milyen szófaj írja le? Igen, hát ez az, kérem szépen, magyarul. Elkezdjük nézegetni a szöveget, keresünk benne igét, vagy igenevet. És az lesz a jelölt arra, hogy hát akkor köztük kell lenni nagy valószínűséggel azoknak a processzeknek, hát azokat az igéket valakinek meg kell csinálni, nem? Hát vagy a külső elemek, a külső terminátorok fogják megcsinálni, amiről majd el fogom mondani, hogy végül is az is belül valósul meg, vagy pedig belül valaki megcsinálja. Hát hogyha ott van egy ige, hogy mit tudom én, lefoglal, hát akkor valakinek foglalni kell, nem? Akkor valahol lesz egy olyan process, hogy foglal. Tehát magyarul az első lépés majd az lesz, hogy szépen a szöveget nyelvtanilag elkezdjük elemezni. Igék, főnevek. Igen, kérem, nyelvtanóra, dedó, negyedik osztály. Igen, ilyet csináltak ilyet, ugye, annó? Most megint megismételjük, csak most ezt picit másképp fogjuk leírni. De szerintem ezt éjgyomóra nem nagyon lehet csinálni, úgyhogy szünet után folytatnám. Nos, kedves kollégák, hát akkor induljunk el azon az úton, amit ígértem, szedjük szét a szöveget. Van az, hogy mozi. Ugye az egy főnév. Előadás. Na most itt azért felül kell vizsgálni és kritikával kell kezelni ezeket a szavakat. Ugye az előadásra azt írtam, hogy az előadás jellemzőinek címe, időpont, helyárak. Tehát ez, hogy az előadás jellemzői, ez tulajdonképpen az előadásnak, mint adat, az attribútumai, a részei. Tehát az meg a funkcionalitás szempontjából olyan nagyon nem kell nekünk első körbe. Tehát nyugodtan azt mondhatjuk, hogy ez az előadásban van. Megadás, ugye megadás, ez egy ige. A mozi vezetője, vezető. Definiál. Ugye hát itt az igék között, ugye persze nem csak igét, igenevet is írhatunk nyugodtan, tehát azon nagyon nem zavar, hát aki mind a kettő jó, vezető. Pénztáros. Pénztáros a definiált és még be nem fejezett előadásokra. Ez a definiált és még be nem fejezett előadásokra, ez megint az előadásnak egy jellemzője, állapota. Készpénz. Fizet. Ugye a fizetésének ellenében. Jegyet ad, jegy, amely egyben számla is. Hát a jegy és a számlát tetszőlegesen tudjuk használni. A jegyen rajta van a mozinak az adózással kapcsolatos adataink kívül, Tehát akkor beszélhetünk olyan, hogy alapadatok, ugye, mindenféle mozi adat, tehát alapadat. Film címe, előadás, tehát ugye, ami normálisan rajta kell, hogy legyen, hát ez a jegynek a része. Elfoglalt székeknek az azonosítója, jegy ára. Hát ezek mind lényegében a jegyhez tartoznak, a jegynek attribútumai. Egy jeggyel több széket is foglalhatunk. A szék az érdekes, az egy új fogalom, szék. Foglal. A pénztáros már volt, telefon, előjegyez. Hát úgy első blikre összeírkáltuk az igéket, meg a főneveket. Van még egy dolog, amit úgy általában el kell mondanom. Ugye azt mondtam, hogy ez egy érdekes feladat, egy ilyen specifikáció, hiszen hozzá kell adni még információkat. És ebből adódik, hogy nem csak egy megoldás van, vagy ha úgy tetszik, nem csak egy jó megoldás van, hanem sok, tehát adott esetben több megoldás is elfogadható. Kezdve azzal, hogy mit tudom én, itt azt mondtuk, hogy jegy meg a számla, az bizonyos szempontból szinonimák, tehát akkor most ki melyiket használja, hát végül is megengedett. Tehát magyarul nem csak egy jó megoldás van, ezért, hát mint minden, tehát ez általában igaz, hogy amikor ilyen formalizálási lépések vannak, akkor az intuíció az elviszi, tehát kitágítja a megoldási teret. Csak mellékesen, ebből adódóan ezt marha nehéz számon kérni. Tehát egy vizsgán ezeket nagyon, nagyon nehéz, hiszen akkor nekünk át kellene, tehát ez sok időt igényel eldönteni egy ilyen szerkezetről, hogy az megfelele vagy sem, tehát az nem egyszerű, igen. Dehogy nem, lemaradta, igaza van, a jegyet ad, persze, kihagyta. Hát azt mondjuk, hogy ad, de ezt tudja, hogy persze, jegyet ad, hát hogy ne, kikap, kimaradt, teljesen igaza van. Na jó, és ugye tudjuk, hogy lemaradt a vevő, tehát az ügyfél nincs rajta. No kérem, hát akkor... Ugye a kontextdiagram az így néz ki, ugye, hogy egy gombóc van, és ebben benne van a jegyeladás. Ugye ez egy ige vagy igen év. Na hát akkor ki vagy kik a terminátorok? Kik vannak kívül? Ott van egy szójegyzék. Vezető pénztáros ügyfél. Mozi jegy? Mozi ügyfél. Mozi. A mozi az micsoda tulajdonképpen? A mozi maga az egész. Ugye? Tehát a mozinak nem igazán van helye. Ugye? Ő nem mondhatom azt, hogy kívül van, mert milyen információ forrása ő. Nem, és nem nyel el semmit, tehát kívül nincs, belül meg, hát mit keres belül egy mozi? Hát szóval, tehát igazából a mozit már élből kiúszhatjuk, az nincs benne. Ugye marad a vezető, meg a, mit mondtak, a vezető, a pénztáros, meg a ügyfél. Jó, a vezető az világos, ugye, mert ő megadja a műsortervet tulajdonképpen, és az ügyfél is, a pénztáros micsoda? Hol van a pénztáros? Kívül vagy belül? Belül? Kívül? De hát ha belül van, akkor belül nem lehet terminátor. A pénztáros egy, mi az egy ige? mi ő, pénztárol, vagy mi a bánat? Mi a, na ez egy jó kérdés, mi a pénztáros? Pardon? Mind a két helyre fölvehetjük. Hogy micsoda? A pénztáros egy processz, de milyen, mi az a tevékenység? Azt hiszem, igen. Na, drága kollégák, most jár, mindenféle érdek, tehát ilyen idétlenségeket fogok mesélni itt. Képzeljék el, hogy mondjuk ez egy internetes mozi jegyeladás, ahol bankkártyával fizetünk. Ott van pénztáros egyáltalán? Ott nincs is. Ahogy a pénztáros akkor van, hogy a mechanikussal le kell kezelni bizonyos dolgokat. Most a retteretes az az, hogy a pénztáros az tulajdonképpen nem egyéb, mint egy gép. Tehát ő egy processzor. És ő ki is helyettesíthető, ugye egy webes rendszerben a pénztáros ki van helyettesítve, hiszen azok a dolgok, amiket mi egy pénztárossal intézünk, az lebonyolítható pénztáros nélkül is. A feladat ugyanaz, hát gondolják meg, hogy ha interneten csináljuk, akkor nekem meg kell egyeznem a rendszerrel, hogy mire vásárlok jegyet. Ugyanezt egy pénztárossal is el lehet játszani, telefonon fölhívom, és elkezdünk, hogy akkor adjon holnapra, holnap utára, stb. Aztán fizetek. Ugye a fizetésnél, amikor mechanikusan fizetek, akkor odaviszem a pénzt, ő megszámolja, stb. Odaadja a jegyet. Ezzel szemben a interneten ugyanez, meg valami bankkártya manőverező, mit tudom én, milyen megoldással. Tehát az a tevékenység, amit el kell végezni, az teljesen független a pénztárostól, bizonyos implementációkban, ilyen régi módi hagyományos implementációkban, ahol emberi munkaerőt igénybe veszünk, ő a processzor. Oké? Tehát a pénztáros ebben a mesében processzor. És igazából nem is foglalkozunk vele, mert számunkra édes mindegy az, hogy ki processzálja ezeket a... Tehát kihajtja végre azokat a folyamatokat, a gombócokat, amiket rajzolunk. Úgyhogy a pénztáros már ki is húztuk. Akkor marad a vezető. Meg marad a vevő. Ugye, és a kimenő oldalon is a vevő. Ugye a vezető fog nekünk hát előadásokat definiálni. Tehát itt jönnek valamiféle előadások, előadás. A vevő... Milyen adatokat ad meg? Hát én úgy gondolnám, hogy hívjuk úgy, hogy jegyadat. Tehát minden olyan adatot, ami a jeggyel kapcsolatos magával, hogy melyik napra, milyen előadásra, hány darab, tehát nevezzük ezt jegyadatnak. Akkor... telefonon is előjegyezhetünk, ugye hát ebben megint egy picit belemegyünk ugye itt a játékba. A telefonos előjegyzés az úgy szokott történni, gondolom, ugye itt a kollega kivételével már mindenki vett jegyet. Ugye, hogy az ember mond valami passwordöt, hogy mit tudom én, Kovács Géza vagyok, vagy valami, de mondhatja azt is, hogy kukurikú, vagy mit tudom én. Tehát lényeg az, hogy valami jegyeket ottan markerez valami passwordel. Én azt mondom, hogy tegyünk ide valami passwordöt, amelyikkel azonosítjuk, hogy ha előjegyzés volt, és hát készpénzt is szoktunk átadni, mondjuk. És mit kapunk? Hát kapunk jegyet. És akkor látszik, hogy itt van olyan, hogy jegy, meg készpénz, ugye előadást is definiált. A telefon az kell. Van a telefonnak bármilyen jelentősége? Nem teljesen mindegy, hogy telexen, faxon, fixen, SMS-be, akármiben jegyzünk elő, de hogy teljesen mindegy. A megadás meg a definiálás az ugye azt hiszem ugyanaz. Hiszen a mozivezető megadja a műsort, vagy definiálja a műsort. Hát úgy nagyjából első blikre úgy csináltunk egy ilyen kontextdiagramot. Hogyan tovább? Gondolkodjunk, tessék, hogy mondja, ki, persze, elkezdünk belemenni a középső gombócba, hogy tudunk belemenni abba a gombócba. Tessék? Igen, teljesen igaza van a kollégának, ugyanis a következő a helyzet. Tessék csak elgondolni azt, hogy itt nekünk vannak igéink. Ugye ezeket fölírtuk. Ezek az igék, ezek olyan igék, amelyeken kicselekszik. Hát vagy a Terminátor, mert ugye a Terminátor mondja, ugye azt mondtuk, hogy foglal. Hát a vevő fog foglalni, nem? Vagy mit tudom én, a mozivezető definiálja az előadást. Tehát egy olyan tevékenységre hivatkozunk, amit valami Terminátor végez. Vagy pedig olyan tevékenységre, amely magában a rendszerben történik. És most mondok egy nagyon fontos dolgot. Ezt ne feledjék szem elől. Hogyha valaki kívül végez egy tevékenységet, tehát például ugye az üzemvezető definiálja az előadást. Egyértelművé tettem, hogy a mozivezető definiál. De kérem, ha a mozivezető definiál, akkor nekünk a túloldalon, tehát belül a rendszerbe, ennek valami ellenpárja kell, hogy legyen. Tehát ha ő definiál kívül, akkor nekünk belül valamit kell csinálni azzal a definiálással, nem? Tehát önmagában véve lehet, hogy az az ige a Terminátorra vonatkozik, de annak van valami ellensúlya a túloldalon, tehát azt nekünk fogadni kell tudni. Értik? Ugye a túloldal a triviális, amikor mit tudom én, jegyet állítunk ki, hát nyilvánvalóan a jegygyártás az a mi dolgunk lesz, és az lesz egy folyamat. Tehát a jegykiadás, amelyiknek a nyelője ott a túloldalon, de a bejövő oldalon is igaz az, hogy definiál, nem érjük be azzal, hogy oké, a vezető definiál, de nekünk azzal kell valamit csinálni. És így lesz kerek a világ, hiszen tulajdonképpen azok az igék, amelyek akár a terminátorokhoz kapcsolódnak, akár a belső működés, ez az előbb-utóbb processz formájába lecsapódik. És ugye ezeket a processzeket úgy kell összeraknunk, és úgy kell megállapítanunk, hogy ezek valamiféle adattranszformáció. Hát akkor kezdjük mondjuk pont a vezetővel. Ugye a vezető átadja nekünk a műsortervet, mondjuk előadás tervet, vagy mit tudom, én nem is tudom, hogy ugye itt azt mondtuk, hogy előadás, de valójában egy műsorterv. Tulajdonképpen akkor kell lenni egy olyan processznek, aminek a bemenete ez a műsorterv, vagy előadás. És mi a kimenete? Egy store, de mi van ebbe a store-ba? Tessék? A műsor. Na kérem, akkor most játszunk egy picit. Képzeljék, hogy 60 évvel ezelőtt vagyunk. Akkor is éltek emberek. Nem volt nekik számítógépük. Ezzel szemben mozi volt. Vagy másképp fogalmazok. Tessék elképzelni azt, hogy maguk ülnek ott a moziba, benne abba a gombócba. Nincs kompúterük. Akkor hogyan oldanák meg ezt az egész jegy ügyet? Képzeljék el, hogy nincs, egész egyszerűen nincs számítógép, nincs nyomtató, mit, ugye lebombázzák a világot, itt maradunk minimális villannyal, egy mozigép maradt, és akkor járjuk a falvakat, és levetítjük a Szergej és a tankcsavar című világbajnok filmet. Valahogy meg kell oldani a jegyárusítást. Hogy csinálnák? No? Hát persze, na de hát, és ez mit jelent? Fordítsa le egyszerűbbre, teljesen igaza van. De mit ír, azért ezt egy picit konkrétabban. Én onnan indulnék, teljesen jó, amit mond a kollega, de én onnan indulnék, hogy valójában mi is a jegy? Jó, azt tudjuk, hogy számla, de tulajdonképpen minek nekünk a jegy? Hát baromi boldogok vagyunk a jeggyel. Hát jó, és akkor van jegyünk. Igen, pontosabban mire jogosít fel? A szék, na ez az. Tehát a jegy az nem egyéb, mint egy igazolás arra, hogy én megadott időtartamba kibéreltem a széket. Tehát valójában az egész jegyeladás arról szól, hogy mit igazából nem is jegyet adunk el, hanem széket adunk bérbe. Ugye a jegy ennek csak a bizonyítványa. Hát akkor igazából mi széket adunk el egy adott időbe. Na de hogyan lesz nekünk kvázi eladható székünk? Ezt a széket le kell gyártani. Hát ugye amit mi... Én nem tudom, hogy értik-e. Hát kell eladható szék. Drága testvérek, amikor a mozivezető definiálja a műsortervet, akkor tulajdonképpen definiálja az eladható székeket. Gondolják csak meg, hogy én, ha mondjuk a középkorban vagyok, és ott működik a mozi, akkor mit csinálok? Ugye van a mozinak egy alaprajza, hogy vannak a székek. És én akkor azt lemásolom. A modernebb világban egy Xerox géppel készítek róla egy kópiát, és feliratozom, hogy ez a, mit tudom én, vasárnap 10 órás matiné, amikor a, mit tudom én, a Bohóc doktor című filmet vetítjük. Így van? És akkor ezzel generáltam annyiszor annyi széket, ahány sor meg oszlop van a moziba, így produkáltam az eladni való székeket, nem? És hogyha jön valaki és vesz két jegyet, akkor két X-et húzok a alaprajzba, és azt mondom, hogy ez a kettő el volt adva. Így van? Ennyi? És így, hát itt jön az adatbázis, hogy hát végül is persze a 21. században ezt egy adatbázisba fordítjuk le, de a dolog lényege ez, ezt egy papíron is el lehetne játszani. Tehát magyarul, amikor én megkapom az előadás definícióját, a műsortervet a vezetőtől, azt nekem szabad székeké kell fordítanom, és a szabad székek rendszere együtt az tulajdonképpen az előadások sokasága, oké? Tehát a transformáció, mert onnan indultunk, ne feledjék, hogy megadják nekünk a műsortervet, és mi a kimenet? Hát kérem szépen, a kimenet a szék. Az a szék sokaság, amit el fogok adni. Igen. Ugye, tehát a dolog innen indul, hogy van az, hogy előadás. És itt van az a process, hogy ugye mi volt, azt mondtuk erre, hogy definiál vagy megad. Hát műsorterv vétel. És akkor ebből kell előállítanunk széket. És ehhez föl kell használnunk a mozi alaprajzát. Stimmel? A mozi alaprajzából széket állítunk elő a műsorterv alapján. Oké? Menjünk tovább. Valahogy mi lesz a következő folyamat? Ezzel lényegében le is küzdöttük a mozivezetőt, a mozivezetővel más bajunk nincs. Most már maradt hátra az egyetlen ügyfelünk, a vevő. Hát mi volt az egyik folyamat, amit nekünk itt el kell játszanunk? A fogla. Na most, ennek kapcsán szeretném a következőt elmondani, hogy én úgy gondolom, hogy a vevő és az eladás közötti kapcsolat, az tulajdonképpen két részre bontható. Az első rész az valójában egy megállapodás. Egy megállapodás, aminek a vége az az, hogy kiválasztunk néhány jegyet. Ugye ez történhet ez valami dialógusban, történhet a webben, történhet telefonon. Lényeg az, hogy kiszelektálunk néhány jegyet. Ezt egyébként a webes világban ma úgy hívják, hogy bevásárlói kosár. Kiszelektáltuk, megvan a kosár, a kosárban vannak a jegyek. Ez egy funkció, így van? Egy process. Most mi lesz mi lesz ezzel a kosárral? Hát két dolog történhet. Ugye az egyik dolog az az, hogy azt mondjuk, elérjük, hogy ennek a kosárnak a tartalmát egy megadott ideig tegyük talomba, mert majd oda megyünk a mozihoz és föl fogjuk venni. Tehát magyarul félre rakjuk a kosár tartalmát, megjelölve egy passzvörddel. Így igaz? Vagy a másik lehetőség, hogy lényegében a kosár tartalmát, na most ez a kosár, hogyha oda megyünk fizikailag a pénztárhoz, ugye ez a kosár, ez ott van az asztalra, ki van téve az a jegy, amit szeretnénk megvenni, vagy legalábbis a megállapodás tárgya ez a jegy, és ott azt mondjuk, hogy azonnal megveszünk a kiválasztott jegyet. Ez a második út. De a második útnak ehhez a pontjához eljuthatok úgy is, hogy a félretett jegyek miatt oda megyek a pénztárhoz, és most nem azt mondom, nem kezdem előről a megállapodást, hanem azt mondom, hogy Kis Pista, Jóska, Géza, Mária néven itt a jegy, tessék elővenni, és abban a pillanatban ott a kosár. És átmegyek abba, hogy megveszem. Értik? Tehát, hogyha egyszer én ott vagyok és megveszem, akkor tök mindegy, hogy én előzőleg foglaltam, vagy nem foglaltam. Na ezért mondom, hogy ez két lépésre bontható tulajdonképpen. Az egyik az, hogy én szelektálok valami kosarat, és a másik az, hogy megveszem a kosárnak a tartalmát, és hogy a kettő között még van egy átmeneti tárolási időszak ezzel a passzvördös játékkal, hát az benne van a pakliba. Oké? De eredendően a két dolog nem különül el egymástól. Hát akkor nézzük, hogy tudjuk ezt lerajzolni. Legyen az első, ugye az a rész, hogy foglalok, ugye a foglaláshoz volt valami olyan, hogy jegyadat, vagy mit mondtam, hogy igen, volt. Tehát megadom a jegyadatot, a jegyadatból jön a foglal. Ugye a foglal az azt jelenti, hogy a székekből, ugye a jegyadat és a székek együttállását nézzük a foglalásnál. Ugye többnyire erre kell a dialógus, mert nem tudjuk, hogy mit tudom én pont éppen melyik helyek szabadok, vagy van-e még szabad hely. Tehát ennek a kettőnek az ütközéséből produkálunk, hát nevezzük ezt, hogy nevezhetjük kosárnak, az világos mindenkinek, hogy szelektált, vagy kiválasztott székek, vagy mindegy. Tehát lehet, hogy azt mondom, hogy kosár, tehát ide a kosárba berakjuk a választott jegyeket. Tehát ez, igen...
A foglalás az két irányú, nyilván, de hogy a székeknél befejlődik, hogy mi az, hogy foglalás.
Így van, nagyon jó a gondolat. A kérdés az az, hogy ezt önmagában a éve a foglalthoz tesszük, vagy sokkal inkább ahhoz, ami ezután jön. Ugyanis ezután most a foglalásos, tehát az előjegyzéses ágon ugye az jön, hogy az előjegyzésnek mi lesz az értelme. Ugye az előjegyzés az úgy néz ki, hogy, hát hova rajzoljam, azt mondom, hogy megadok egy passwordöt, és akkor itt van az előjegyez. Na. Ugye itt az előjegyez. Az előjegyez lényegében a kosárban levő jegyeket a passworddel együtt félreteszi. Tehát a kosárban levő jegyeket fogja és félreteszi. Hát mondjuk ez a félretett jegyek. Félretett. Tehát itt vannak a félretett jegyek. És én azt mondanám, hogy az előjegyzés, amikor megtörténik, akkor történik a székeknek is olyan státuszra állítása, hogy ők ugye félre vannak téve. Na most, hogy ez egy adatbázis, vagy ez két külön adatbázis, arról ne beszéljünk, ez egy normalizálási kérdés, bizonyos később esetleg beszélhetünk róla, hogy hogy érdemes ezt felépíteni. Lehet, hogy úgy is meg lehet csinálni, hogy minden itt van, de elég ronda dolog lenne. Lehet, hogy ez egy tábla, ez meg egy másik tábla, én azt mondanám. Tehát minden esetre én most ezt ide visszaírom, és most azt mondom, hogy módosítottam, tehát én ehhez tenném a visszaírást. Önmagában a választás attól még nem változott meg. Persze, kollégák, nagyon fontos dolog, teljesen igaza van, amikor ezt elkezdi fejtegetni. Na most persze, hogyha ebből több foglalási folyamat mehet egyszerre, akkor természetesen ez hazárdos lehet, tehát ezt önök tudják, hazárdnak rendületlenül. Tehát a digitális technikából ezt maguk megtanulták, így van? És ahogy én utaltam rá a fél év elején, hogy maguk egy csomó dolgot ismernek már abból a tudományból, hát itt ez ugyanígy megvan, és nyilván akkor nekünk ezt itt védeni kell, fog kelleni majd, de egy fontos dolog, kérem szépen ez az ábra, ez egy adatfolyamábra. Ez az időbeliséggel nem foglalkozik. Ugyanúgy, ahogy egy kapcsolási, egy digitális technikai kapcsolási rajzból az időbeliségre legfeljebb utalhatnak. De az, hogy ott pontosan időben mi történik, azt mindenféle idődiagramon fogják leírni. Így van? Maguk is rajzoltak ilyet, ugye? Hogy jön az órajel, meg... Igen. Kérem szépen, az egy másik kép. Tehát ne akarják ezen számon kérni az időbeli viselkedést. Azt, hogy én hogy védem meg a foglalást attól, hogy itt ne legyen adott esetben egy ilyen probléma, ugye ez valami, úgy hívják majd, hogy tranzakciókezelés, tehát akik már nagyfiúk, lányok, azok tudják. Persze, de azzal külön fogok foglalkozni, és ez ebbe lényegtelen. Oké? Na jó, akkor mi a következő lépés? A következő lépés az az, hogy oda megyünk a pénztárhoz, és azt mondjuk, hogy én vagyok a Nagy Sándor, József Benedek, meleget zsákban, hogyne, igen, és itt van ez az elővesz. Ugye ez a query, amikor megadjuk a passwordöt, és akkor a félretettekből feltöltöm újra a kosarat. Értik? A szitu ugyanaz. A kosárban vannak a jegyeim, és most el kell döntenem, hogy mit csinálok vele. Hát egy igazi megoldás az az, hogy megveszem. Tehát azt mondja, hogy vásárol. Ugye a vásárol az azt jelenti, hogy fogom a kosarat, veszem a jegyet. Ugye a székeknél most már ezt átírom, hogy hívják-e? Mi ez? Teljesen foglaltá. Ide még ugye lehet, akinek nagyon vágy szeme van, ide még húzhat egy nyilat, mert ugye lényegében ezzel a félretettek közül törlöm a jegyet, amikor előveszem, tehát ott már nincs benne. Tehát a vásárról ugye a székekbe beírom azt, hogy ez már el van adva, és ugye a jegyparamétereket átadom a nyomtatásnak, tehát a jegynyomtatás. Nyomtat. És akkor a nyomtatáshoz tartozik még olyan, hogy ugye volt olyan, hogy alapadat. És a nyomtatásnak az eredménye lesz a jegy. Meg esetleg dátum, idő, mit tudom én, tehát hogyha valaki ilyet is rajzol, ide rajzol egy sztort, hogy idő, dátum, ez is jó. Na már majdnem megvagyunk, már csak a pénz része hiányzik. Ugye a vásárol az lényegében ad információt, mert abból kideríthető, hogy mennyibe kerül. És az azt mondja, hogy pénz átvétel. Pénz átvét. Ugye bejön a pénz, és berakjuk a kasszába. Ja, nem. Oké? Nagyjából megfelel? Ugye, hát remélem, hogy többé-kevésbé az igék rajta vannak, a level balancing megfelelő. Igen? Ordítson? Na most az, hogy telefonon előjegyzés, az... Azt megbeszéltük, hogy a telefonnak nincs szerepe. Tehát azt, hogy telefon, az lehetne fax, SMS, bármi, nem? A folyamatok lezajlanak. A telefonos előjegyzés az azt jelenti, hogy telefonon adom meg ezt a kettőt. Nem? Szeretném, ha világos lenne, hogy ez a rajz leírja az 50 évvel vagy 80 évvel ezelőtti jegyvásárlást is, meg a mait is. És ugye akkor, amikor Gizi néni a pénztárba félrerakta és elővette a jegyeket, ő volt itt a processzor, és ő vette át a pénzt, igaz? Akkor itt volt a kezelő. Akkor, hogyha ezt egy bankos interfészsel, webes felülettel csináljuk, akkor meg egy modern rendszer, nem? Tehát ez igazából, tehát a modern rendszer meg a régi rendszer, az csak az implementációs technikába különbözik egymástól. Maga a jegyeladás, az ugyanaz. Stimmel? Hát körülbelül így kell felépíteni egy ilyen ábrát. Na most ez itt nagyon lassan ment, ennél azért gyorsabban kell tudni ilyeneket csinálni. Tehát itt ez, hogy igék, főnevek, szétválogatás, ez pillanatokon belül megvan. Tehát ez egy ilyet pár perc alatt össze kell tudni vágni. Tehát ez nem egy ördöngőség. Csak én itt megpróbáltam elmagyarázni az egész mögött álló gondolatot. Hány gombóc van ezen? Sok. Mennyi az a sok? No-no. No-no. Hát a 8 az a kontextdiagram, magán a szétbontáson mennyi van? 7, bizony. Hát igen, ugye azt mondtuk, hogy Magic 7. Mit is megjelenik? Igen, hát persze, mit tudom én, 5 és 8 között ez általában jó. Tehát ez egy mérték arra, hogy jól sikerül-e hasítani a feladatot. Tehát nagyjából egyensúlyt tartanak-e egymással ezek a gombócok? És ha igen, akkor, tehát ha körülbelül így 7 jön ki, hát akkor úgy nagyjából pariba vagyunk, akkor van valamiféle egyensúly. Akkor, hogyha 3 jön neki, vagy 14, akkor gyanús a dolog, hogy valami nem stimmel. Akkor vagy nem sikerült elég jól fölaprítani, vagy pedig ezen a szinten már olyan részletekbe mentünk bele, ami nem okos dolog. Tehát igen, kérem szépen, és akkor a mai órát azzal zárnám, hogy ez inkább filozófia már, amit most mondok, hogy ez a gondolatkör, hogy itt nagyjából 7 részre dekomponáltuk a feladatot, és mi akkor vagyunk boldogok, hogyha e körül mozog a dolog, tulajdonképpen nagyon erősen korlátoz minket, hogy lehet, hogy sokkal jobb megoldások születnének, hogyha 22 felé darabolnánk a dolgot, de mi erre nem vagyunk képesek. Tehát magyarul könnyen lehet, hogy a mi gondolkodásunk elzár minket attól, hogy bizonyos megoldás típusokatra egyáltalán rájöjjünk. Mert a mi agyunk így működik. Tehát ebben nem csak a mozi van benne, hanem a mi agyunknak a lenyomata, a mi gondolkodásunknak a lenyomata. Érzik, hogy mi ez? Szóval sajnos ebben nagyon keményen benne vagyunk mi is. Ezt mit csináltuk, emberek? Hát akkor szerdán folytatnánk ott az E-épületben. Köszönöm szépen! Köszönöm!